Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Művészet-szociológia. 8. befejező előadás. A művészettörténet vége. A 2004 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Ugye Bourdieu-ről volt szó, Bourdieu művészet-szociológiájáról az elmúlt két alkalomra, már erről még lehetett volna, tehát magának a művészeti mező kialakulásának a folyamatáról és ennek a szakaszairól, magán a művészeti mezőben zajló befektetések megtérülési ütemének különbségeiről még sokat beszélni, de úgy gondolom, hogy azért nem már tovább menni, mert nem csak Bourdieu foglalkozott művészet-szociológiával, és az a művészet-szociológus, akivel a mai alkalommal foglalkozni szeretnék, azt úgy hívják, hogy Mohar Erzsébet. Számunkra itt és most azért egy különösen érdekes figuráról van szó, mert egy olyan szociológus, aki mint szociológus is igen jelentős, és nagyon fontos szerepet játszott a 60-as évek óta a diszciplina fejlődésében, bemármint a szociológia fejlődésében. Ugyanakkor ő az a szociológus, aki kifejezetten az egyik legnagyobb hatású kortárs esztétikai elmélethez kapcsolódva dolgozza ki a művészet-szociológiai elméletét, és ez a kortárs esztétikai elmélet az Arthur Danton-nak a művészeti világról kialakított elképzelése. Úgyhogy a mai alkalommal én egyrészt a Dantonról szeretnék beszélni, ami ugye szerepel is az irodalmi jegyzékben, és utána arról, hogy ennek a művészeti világ koncepciónak hogyan kerül sor egy szociológiai interpretációjára. A Howard Beckernek nem véletlenül Művészeti világok, tehát többes számba Upward címen 1982-ben megjelent könyvében. Akkor kezdeném Dantonval. Ugye Dantonnak voltak éppen 1962-ben volt egy szabályos megvilágosodása. Ez a megvilágosodás úgy következett be, hogy elment és megnézte Andy Warholnak a kiállítását. New Yorkban, jól emlékszem, a Betty Parsons galériában. Ugye ez volt az a híres kiállítás, ahol Andy Warhol kiállította az úgynevezett Brillo dobozokat. A Brillóról nem tudom, hogy azért szerintem egy misztikus dologról van szó, ezek ilyen vim, tehát ilyen dörzsölő, tehát ilyen vimes mosogató pamacsok, tehát ilyen dörzsölő, hogy hívják ezeket, amivel sikálni lehet. Szóval ilyen mosogató, sikáló pamacs, ugye ez a Brilló, és ez egy teljesen közönséges, komerciális termék, tehát ugyanaz, mint az ember ultrát, vimet, tippet és hasonló fontos magyar termékeket szerzett volna be. Most ennek a kiállításnak az volt a döbbenetes hozama a Dantón számára, hogy elment megnézni a kiállítást, ott látta azoknak a fehér alapon két piros mintájú dobozoknak a fölnagyított mását egymásra halmozva, amelyeket tulajdonképpen minden szupermarketben látni lehet, és ez volt az, ami ugye a Warholnak a Brillo Boxes című műve, és adott esetben a kiállítási tárgya volt. És ekkor kezdett el Dantón azon gondolkodni, hogy mi különbözteti meg a szemre megkülönböztethetetlen, tehát látvány szinten teljesen egyforma tárgyak közül azt, amelyik műalkotás és az, amelyik nem műalkotás. Tehát amennyiben ez tisztán vizuális észleléssel nem megállapítható különbség, és mégis műalkotásokról még hozzá, jelentős műalkotásokról van szó éppen a Brillo dobozok esetében, akkor neki, mint filozófusnak, analitikus filozófusnak, aki mellesleg maga is gyakorló képzőművész grafikus volt, hát mégiscsak választ kell adnia arra, hogy hát akkor mitől műalkotások ezek a műalkotások. És ez volt az a kiinduló pont, amiről gondolkozva, hogy megírta 1964-ben a Journal of Philosophy-ban a Művészeti világ, vagyis Art World című tanulmányát, amiről most beszélni akarok, és ennek a tanulmánynak a legfontosabb állításai az, amelyeket azután részletesen is kidolgozott a közhely színe változása, vagy a közhely átlényegülése című 80-as évek elején megjelent könyvébe, amely különben magyarul is olvasható néhány évvel ezelőtt. És ha az egyik kiindulópont ugye a Brillo dobozok, a másik lehetne, amit ő gyakran előhoz, az ágy példája. Már csak azért is szívesen hozza elő az ágy példáját, hiszen aki emlékszik, ugye Platónnál, amikor már elkezdődik a képzőművész szapulása, az pontosan abban a formában történik, hogy egy rendes ács, az az ágy ideájára nézve alkotja meg az ágyat, egy ács vagy egy asztalos, ezzel szemben a képzőművész már az utánzatát hozza létre akkor, amikor egy ágynak a képi vagy szobrászati megfelelőjét létrehozza. Ezért is fontos, ugye például éppen ezért az ágy Dantó számára, azzal foglalkozik, hogy hát akkor honnan tudjuk, hogy Oldenburgnak egy ágy nevű tárgya. Nem tudom, Oldenburg, ugye Klaus Oldenburg az, aki ezeket a hatalmas, felpumpált, hétköznapi tárgyakat állította ki, pop művész 60-as években. Vagy Robert Rauschenbergnek a híres ágy címügyai, amelyekkel a Velencei Biennálén azután díjat is nyert, amely ágyak annak az érdekessége az, hogy függőlegesen felállítva, a falnak támasztva vannak kiállítva, és hát mindenféle fontos képződmények találhatók a lepedőn. Na most a kérdés az az, hogy az alapvetően a kérdés az, hogy honnan tudjuk, hogy az Oldenburgnak vagy Rauschenbergnek az ágya, az nem egy félre sikerült, vagy a tönkremenetel szélén álló ágy, hanem műalkotás. Vagyis mi az, ami ezeket a tárgyakat számunkra műalkotásként tünteti ki? És ennek a 64-es írásnak a konklúziója végső soron az, hogy bármilyen terepet, bármilyen művészeti terepet a művészetre vonatkozó elméletek avatnak művészivé, tehát hogy a szemre megkülönböztethetetlen tárgyak között a művészet elméletek segítségével különíthetők el a puszta tárgyaktól azok a tárgyak, amelyeket műalkotásoknak tekintünk. Ha visszamegyünk ugye Platónhoz, pontosabban Szókratészhez, végső soron ő beszél ugye a dialógusokban, Szókratésznél a művészetnek szükséges és elégséges feltétele az, hogy a műalkotás utánzat, másolat, esetleg hasonmás, tehát hogy ebben az értelemben a valóságos világ tárgyainak egy utánzata, másolata. Ezzel szemben az a 19. század végén nagyjából a posztimpresszionizmussal egy időben, sőt kifejezetten a posztimpresszionizmus kritikai igazolásaként megfogalmazódó új művészetelmélet, amelynek mondjuk hát az angol száz világban Roger Fry volt a legjelentősebb képviselője. Ez a művészetelmélet már azt hangsúlyozza, hogy a műalkotás nem utánzás, nem utánzat, nem hasonlás, hanem egy új létező, tehát egy új létezőt teremt a világban. Lehet utánzat, de ez az utánzat volta csak szükséges feltétele műtárgy voltának, tehát az a tény, hogy valami értelemben egy természeti valóságot, természeti külső világbeli adottságokat mimetikusan megjelenít, de ez csak szükséges, de nem elégséges feltétele a műalkotás voltának ahhoz, hogy valóban műalkotás legyen, ahhoz egy új létezőt kell teremtenie. Végül pedig, amikor ugye 1911-ben Kandinsky megfesti az első absztrakt képet, azóta pedig azt lehet mondani, hogy az utánzás, mint olyan, már nem is szükséges feltétele a műalkotás mi voltának. Na most, Dantó végül is azt állítja, hogy mint egy burokként körülveszik a különböző művészet elméleti elgondolások, koncepciók, a műveket, és ez a közeg, amely, ez a diskurzív közeg, amely körülveszi őket, ez határozza meg őket műalkotásként. Tehát azt lehet mondani, hogy a művészet történeti változás folyamatát szinte úgy értelmezhetjük, mint ahogy ugye néhány évvel korábban, pontosan ugye, van két évvel korábban, 1962-ben Thomas Kuhn megírta a Tudományos Forradalmak Szerkezete című alapvető ténylegesen forradalmi munkáját, legalábbis ami a tudománytörténetet és a tudományfilozófiát illeti, ahol Kuhn ugye azt fogalmazza meg, hogy a tudományokban kezdetben különböző irányzatok, iskolák vannak, és egymással vitatkozva, egymással szemben alternatív elgondolásokat fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy hogyan épül fel a világ, az hogyan és milyen módszerekkel, milyen elvek alapján megismerhető, majd a tudomány fejlődése során elérkezik egy állapothoz, amikor kialakul a tudomány művelésének egy konszenzuális rendje, ehhez kapcsolódóan a tudományt művelők képzésének, az általuk elsajátítandó ismeretek és készségeknek egy olyan korpusza, amely biztosítja azt, hogy a már elfogadott elvek alapján az eddigi ismeretekhez kapcsolódóan megindulhat a tudománynak egy sajátos kumulatív fejlődése, amelyben az egyes ismeretek, eredmények módszeresen egymásra épülnek. Ezt nevezi Kuhn a paradigmatikus állapotnak. A paradigma szó nem jelent többet, mint példát, mintapéldánk, vagyis az, hogy megvan annak a mintája, annak a példája, hogy hogyan kell a tudományt művelni, és a tudomány művelésének ezt a paradigmatikus formáját, ezt nem egyszerűen deklarálják, hanem a legkülönbözőbb intézményes formákban, a képzéstől kezdve a betanításig, tehát már magának a kutatási gyakorlatban való betanításig, egészen a publikációk, tudományos közlemények, belső lektorálásnak nevezett cenzurázásáig folyamatosan biztosítják ennek a paradigmának az érvényesülését. És Kuhn azt figyelte meg, mert hát ő maga fizikusként végzett, és amikor ledoktorált és elkezdett tanítani, az első feladata az volt, hogy fizikatörténetet tanítson. A természettudományos tagokon mindegy ilyen érdekes melléktárgyként szokták tanítani a fizikának a történetét, vagy egyáltalán a természettudományok történetét, és ez senkinek addig különösebb gondot nem okozott, mert az egészet valamilyen módon a Wick történetírás modellje szerint meg lehetett oldani, amennyiben úgy mutatták be a természettudomány történetét, mint a folyamatosan egymásra épülő ismereteknek a rendjét, ahol racionálisan következik mindig az előző elért szintből az újonnan megfogalmazott kérdések, problémák és azoknak a szükségszerű megoldása. És akkor, amikor Kuhnnak ugye ezzel a feladattal szembesült, hogy most tanítson fizika történetet, akkor azt gondolja, hogy semmi probléma nincs, előkapta Arisztotelész vonatkozó művét, és elkezdte olvasni, és döbbentett tapasztalta, hogy nem érti. Hogy nem érti, hogy nem tudja, hogy Arisztotelész miről beszél, milyen folyamatokról, egyáltalán miféle mechanika ez, azt sem tudja meghatározni, hogy mit képzel Arisztotelész, hogy mit nevez mozgásnak. Eltöltött 2 évet azzal, hogy valahogy tisztázza magában, hogy hogyan is épül fel az arisztotelészi mechanika, és hogy az arisztotelészi fizikának ahhoz a fizikához, amit ő maga, mint fizikus ismert, tehát akár a galileai Newton, majd Einstein-féle fizikát, ehhez mi a viszonya. És akkor fogalmazta meg azt az elméletet, hogy előfordul a tudomány történetében, nagyon ritkán, szóval nem úgy, mint az újságban, ahol hetente új paradigmák vannak, nagyon ritkán egy-egy tudomány történetében az, hogy ki létrejön egy olyan tudományos forradalom, amikor az egész paradigmát lecserélik, tehát abban az értelemben, hogy az egész gondolkodás arról, hogy hogyan épül fel a világ, hogyan működik, mik a tudományos törvények, hogyan ismerhetők meg. Az erre vonatkozó egész gondolkodás felfordul, és mint egy előről kezdve újra fel kell építeni magát a tudománynak az egész működésmódját és az ismereteknek a készletét. És ezért kezdte el vizsgálni kifejezetten a galilei Newton féle mechanika kialakulását, hogy megértse azt, hogy miért jött létre egy ilyen tudományos forradalom, és valószínűleg azért ez többek által ismert, tehát az a felismerése, hogy a különböző tudományos elméleteink az általunk észlelt, tapasztalt akár kísérleti szituációban is módszeresen megfigyelt jelenségeknek csak egy részét képesek megmagyarázni, és ahogy folyamatosan egyre többen egymáshoz kapcsolatban művelik a tudomány, mindinkább felhalmozódnak az úgynevezett anomáliák, tehát az olyan jelenségek, olyan megfigyelt összefüggések, amelyek egyszerűen nem magyarázhatók a rendelkezésünkre álló elméletekkel. Nyilvánvalóan ilyenkor mindenféle kisegítő hipotézisekhez szoktak folyamodni, újabb, korábban fel sem merült változókat vezetnek be, hogy a megfigyelt jelenségre valamilyen módon magyarázatot találjanak. Az érdekes az a helyzet akkor lesz, amikor ez már nem sikerül, amikor a nem egyszerűen nem megmagyarázható, hanem eddigi elméleteinkkel szögesen ellentétes, azoknak ellentmondó jelenségekkel találkoznak. Ilyenkor még létezik néhány stratégia, a kedvenc, ugye ez a kivétel erősíti a szabályt típusú legnagyobb butaság, amelyet pontosan arról szól, hogy egy ügyes fordulattal próbálják elkenni azt, ami hát voltak éppen a tudomány botránya. A másik az, amit Lakatos Imre nagyon szellemesen Monster Bearingnek, tehát a szörnyetekek kizárásának nevezett, hogy valamilyen módon úgy újra fogalmazni az elméleteinket, hogy azok, ezek a furcsa anomáliák, ezek mint jelenségek elő se fordulhassanak benne. De hát tény és való, hogy előbb-utóbb oly mértékben felhalmozódnak az anomáliák, hogy már érdemes lesz a kutatás egész irányát megfordítani, abban az értelemben, hogy az anomáliákra keresünk magyarázatot, és amikor sikerült az anomáliákat egy értelmes, racionálisan megalapozott szabályszerűségeket megállapító, kísérletileg igazolható módon megmagyarázni, akkor derül ki, hogy mindezt, amit ideig biztos ismeretnek hittünk, azt kell újra megnézni, felülvizsgálni, és ezen új modellek fényében, amelyekkel az anomáliákat magyarázni tudtuk, újra gondolni, újra értelmezni, tehát ismét felépíteni a rendszerünket. Ebben az értelemben léteznek paradigmaváltások, amikor is az anomáliákat sikeresen magyarázó modellek rendszere kialakítja azt a fajta új paradigmát, amely szerint azután ismét megindulhat a tudomány normális fejlődése, tehát amit ugye a Kuhn puzzle solvingnak, rejtvényfejtésnek is nevez, ahol nem a nagy problémákkal, nagy kérdésekkel találkozik az ember, nem megoldhatatlan dilemmákba ütközik bele, hanem olyan rejtvények, amelyeknél tudni lehet, hogy van megoldás, akkor is, ha én magam nem jövök rá, mert maga a tudományos állításoknak az egymáshoz kapcsolódása, magának a tudománynak a szerkezete kijelöli azt, hogy mi lehet számunkra kérdés, és ez milyen módon megválaszolható. Az érdekes az, és ez elég fontos a tudománytörténetben, hogy nem véletlen az, hogy Kuhn olyan sokáig nem értette Arisztotelészt, mert mint mondja, a két paradigma, a két egymást követő paradigma abban az értelemben inkommenzurábilis, vagyis összemérhetetlen, hogy az egyiknek az állításait nem lehet egyszerűen lefordítani a másiknak az állításaira, egészen azért, mert egészen másképp osztályozzák, rendezik, tagolják a látható, tapasztalható világot, következésképpen diszkurzíve másképp építik fel, tehát nem megfeleltethetők egymásnak az egyes elemek és az egyes elemekre vonatkozó állítások. De a legegyszerűbb és legvilágosabb példa az maga a mozgás fogalma, amely mozgás fogalom ugye a Galilei-Newton-féle mechanikában egy tisztán mennyiségi változás, tehát tulajdonképpen egy olyan az energia állapottal leírható állapotváltozás, az míg Arisztotelésznél egy minőségi változás jelent. És ezért van az, hogy a saját rendszerén belül Arisztotelész nem beszél zöldségeket, az egész logikus, értelmes, még használható, használható is a gyakorlatban is, akár kísérletileg is ellenőrizhető, éppen csak más előfeltevésekből kiindulva, másképp írja le a látható világot, de ebből következő olyan az arisztotelészi mechanika nyelvén nem fogalmazhatók meg a Galileié és Newtoné, de fordítva ugyanúgy igaz ez a helyzet. Most akkor, amikor megjelent Kuhnnak a könyve, rá néhány évvel egy hatalmas vita volt a folyóiratok, a tudományos folyóiratok hasábja, ilyen szimpóziumok, ugyanis a minden tudomány képviselői úgy érezték, hogy hát mi már régóta mindenről beszéltünk, és most Kuhn megmondta, hogy mi is történik valójában. És a művészettörténészek például hihetetlenül boldogok voltak a Kuhn modelljétől, mert azt úgy érezték, hogy az, amiről ők stílustörténet címen mindaz idáig beszéltek, az itt most, mint egy bizonyítást nyert a tudományba. Maga Kuhn ezen határozottan tiltakozott, szóval világosan jelezni próbált, hogy semmi köze hozzá. Méghozzá azért semmi köze hozzá, mert hogyha az egyes egymás követő stílusok az európai művészet történetében különböző elefeltevésekből építkeznek is, azért olyan fokú inkommenzurabilitás, összemérhetetlenség mind a tudományos elméletek esetében nincs, másrészt pedig sohasem jut el a művészet egy olyan fajta homogén struktúráltságra, a művészeti termelés egész egy olyan fajta homogén struktúráltsághoz, ami a paradigmatikus állapotú természettudományt jellemzi. Hasonlóképpen jelezte Kuhn a fenntartásait a különböző társadalom vagy humán tudományokkal szemben is, amelyek szerint esetben valószínűleg igaza van, soha elmérték, és valószínűleg nem is fogják elérni a paradigmatikus állapotot, hiszen mindig is több egymással vitatkozó iskolának a részben párhuzamos, részben egymással veszekedő diskurzusa alkotja ezeknek a tudományoknak a történetét. Mindenesetre akkor, amikor Danto ezt a művészeti világ tanulmányt megírja, akkor még igencsak Kuhni elmélet, és boldogan mondja, hogy hát voltak éppen, amit megfigyelhetünk a művészet történetében, az hasonlóan ilyenfajta konceptuális, fogalmi változások, forradalmak, paradigma változások abban az értelemben, hogy egy új művészetelméleti koncepció, egy új művészetelméleti elgondolás, ha tetszik, paradigma, a műalkotásoknak új tulajdonságait hangsúlyozza, tehát a magának, a műalkotásnak a lényegének egy másfajta fogalma válik állami elfogadottá, és annak fényében nézik mind a jelen, mind a múltnak a műalkotásait. Igen, persze.
Azt jelenti, hogy a tudományos paradigmák azok általában mindig egy fejlődésen mennek keresztül, tehát az látjuk, hogy ez a sebbítása felé törekednek, hogy ezt a művészetet, tehát tudom, művészeti paradigmák meg is kérdőrezi a létiket, de hogy azokat ne fejlődésnek tekinteni értelmében.
Na most a művészet, tehát a tudományban a paradigmák fejlődése voltak éppen, azt jelenti, a paradigma ott van, mint egy váz, vagy egy csontváz, és arra fokozatosan rárakják a húst. Abban az értelemben, hogy az, ami ebben az értelmező modellben és ontológiai modellben, mert ez mindig a valóság felépítésére vonatkozóan is egy elképzelés, tehát hogy hogyan működik a valóság, a természet. Ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy úgy kiteljesedik, tartalommal telítődik egy-egy paradigma, hogy ez fejlődés abban az értelemben, hogy egy gyarapodás, tehát az ismereteknek egy folyamatos, egymásra épülő gyarapodását jelenti. Most, ha meggondoljuk a művészet történetnek a hagyományos története, Vasari óta, egészen a 19. század végéig, mondjuk abban a paradigmában, abban a modellben gondolkodott, hogy a művészet voltak éppen a természet utánzása, és az egyre tökéletesebb természet utánzásnak a megvalósulása az, ami ebben az értelemben a paradigmának a kiteljesedését, a tartalmi feltöltését jelenti. Ezt az elképzelést ugye sokan vitatják sok szempontból, vagy úgy vitatják, hogy azt állítják, hogy a művészetének nincs önálló története. És ennek az érdekessége az, hogy ugye ez feltételezi azt, hogy van egy a mimetikus képzőművészetre vonatkozó, maradjunk a képzőművészetnél, a mimetikus művészetre vonatkozó modellünk, ennek alapján képesek vagyunk minden műalkotást leírni, értelmezni, meghatározni, és ennek a modellnek a fényében a művészet történetét mondjuk a 13. századtól, vagy akár a 10. századtól egészen a 19. század végéig, mint az egyre tökéletesebb, egyre pontosabb, egyre inkább a valóság lényegéhez, a természeti mechanizmusoknak a működési elveihez lehatoló utánzást tekintjük, és mindaddig, amíg ez az imitációs modell létezik, addig lehet beszélni a művészet fejlődéséről. Abban a pillanatban, hogy ezt kétségbe vonják, akkor egy új értelmezési keretre teszik, egy teljesen új művészet elméleti koncepcióra van szükség, és az egyik ilyen lehetséges koncepció az, amelyiket mondjuk a pozitivizmus óta, éppen a 19. századtól kezdve egyre inkább előnyben részesítettek, amely nem annyira a művészetnek a fejlődését hangsúlyozza, hanem az egyes korszakoknak az összemérhetetlenségét, tehát egyfajta historisztikus relativizálása, hogy minden korszaknak megvan a saját művészete, és azért az ő saját művészete, mert mindegy a korszak emberei, a korszak társadalma, lelkülete, világnézete, szellemisége, mentalitása, mikor milyen fejeződik ki a művészetben, ebben az értelemben a művészet egy sajátos manifestációja, vagy emanációja annak a lényegnek, a korszaknak a lényege. De vannak még további variációk, de hát a lényeg az, hogy abban a pillanatban, hogy ez az imitáció, tehát a természet utánzáson alapuló művészet koncepció meginok, az egyre nehezebb fejlődésről beszélni. Ennek mondjuk éppen Danto az, aki le is vonja egy másik tanulmányában a konzekvenciáit, nagyon egyszerűen, hogy hát azt lehet mondani, hogy ahogy Vasari elkezdi az első fényeknél, Duccionál Giottónál, Cimabuene Duccionál Giottónál a művészet történetét megírni, és hát el is jutunk valahová, vagy az isteni Michelangelohoz, vagy még tovább egészen a 19. századig. Ezek után jön a fotográfia, jön a film, az a fajta természet utánzó funkciója a művészetnek, ami korábban volt, és aminek fényében a fejlődését meghatározhatjuk, az teljesen feleslegessé vált, ebben az értelemben elsikadt. Tehát azt lehet mondani, hogy a művészet történetének vége van. Ez az a híres tétel, ami nem azt mondja, hogy a művészetnek vége van, ahogy mondjuk esetleg lehet, már nem szükséges értelmezni a hegeli esztétikának a konklúzióját, de Danto határozottan azt állítja, hogy a művészet történetének van vége. Ami nem azt jelenti, hogy nincsen tovább művészet, hanem ez körülbelül úgy van, hogy egy történet az mindig valamilyen narratíva, aminek eleje, közepe, vége van, tehát amihol valahonnan, valahová, valamilyen fajta konklúzióhoz, megoldáshoz, nyugvó ponthoz jut el egy történet, és hát a művészet történet ebben az értelemben olyan, mint a mondjuk egy ilyen Jancsi és Juliska, szóval bármilyen mese, ugye? Tehát érdemes arra gondolni, hogy a mese úgy néz ki, hogy az utolsó mondat az, és aztán boldogan éltek, még meg nem haltak. Az, hogy boldogan éltek, még meg nem haltak, hogy akkor mit csináltak, az nem része a mesének. Ebben az értelemben vége van a történetnek, tehát a művészet történetnek vége van. Változatlanul csinálnak képeket, szobrokat, zeneműveket, írnak szövegeket, ezeket művészetinek tekintjük, de ez már nem teremt, nem alkot, nem ábrázol számunkra egy történeti folyamatot. Tehát ebben az értelemben művészet az továbbra is van, de egy ilyen történeti rendezőben nincsen. Szóval, hogy a művészet történetének ebben az értelemben vége van. Na, akkor vissza a művészeti világhoz. Tehát úgy gondolja Danto, hogy ahogyan a Kuhn megállapította a tudománytörténetben, ugyanúgy a művészetben is mindig kialakulnak kor és társadalom specifikus, tehát valamilyen nagyobb egységre vonatkozóan használatos és elfogadott művészeti koncepciók és elgondolások arra vonatkozóan, hogy mi a művészet, és ezek az elgondolások azok, amelyekbe egyes tárgyak ágyazódnak, és ebben az összefüggésben definiálódnak csak műalkotásként. Tehát azt mondja, vegyünk egy X tárgyat. Ha X tárgy, mondjuk egy ágy, az műalkotás, az azt jelenti, hogy azt állítjuk róla, hogy nem a valóságnak az eleme, hanem műalkotás, azaz egy művésznek, mondjuk Oldenburgnak vagy Rauschenbergnek egy műve, akkor az a kijelentés, hogy ezt nem lehet pontról mondani, hogy azért inkább maradjunk latinnál, jó? De nem fogva nincs magyar. Hogy az X-ről azt állítom, hogy ő M, vagyis hogy X-tárgyról azt állítom, hogy én egy műalkotás. Ez egy olyan állítás, ahol ezt hívják a nyelvészetes filozófusoknak hasonló kopulának, tehát ami a szubjektumot és a predikátumot összeköti egy kijelentésben. Akkor ez a bizonyos kopula, ez egy olyan nagyon érdekes funkcióban szerepel, ugyanis nem azonosságot állít. Tehát ugye, ha azt állítom, hogy ez az izé egy háromszög, akkor azt állítom, hogy róla, hogy izé és a háromszög azok azonos fogalmak. Azt mondom, hogy A egyenlő A, akkor egy azonosságot állítok. Nem is egy kijelentés, nem is egy jelet definiál, tehát, hogy X-et mint valaminek a jelét definiálja, hanem sajátos módon egy művészeti azonosító funkciójú kopuláról van szó, vagyis azt jelöli, hogy X-et művészeti alkotásként kell néznünk, annak ellenére, hogy az, ami művészeti alkotását teszi, az nem látható. A dolog hihetetlen abszurd. És azt mondja, hogy olyannak lássuk, olyannak tekintsük, olyannak nézzük, vagyis művészetnek, művészeti alkotásnak nézzük, olyannak tekintsük, de ez éppen ez a minősége, ez nem látható rajta. Hanem maga a művészetre vonatkozó koncepciónk, elgondolásunk az, amelyik művészetiként határozza meg, tehát így kell néznünk a tárgyat. És teljesen jogosan felteszi a kérdést ebben az írásban Nantó, hogy akkor most Andy Warholt képzeljük egy ilyen Midász királynak, aki ugye amihez nyúlt aranyjá változott, ugyanúgy amihez nyúlt Andy Warhol, az most művészeti alkotása fog változni, legyen ez akár kólás üveg, akár bármilyen fotó, vagy akár a brillós doboz. És hát a brillós doboz az azért is egy rettentesen érdekes történet, mert miután ugye Andy Warhol világhírű lett, nem csak a pop artnak, hanem tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a 60-70-es évek művészetének az egyik legjelentősebb, legérdekesebb alakja lett, akkor egyszer csak jelentkezett az a grafikus. Tulajdonképpen egy képzőművészeti akadémiát végzett grafikus, aki annak idején a brillós doboznak a dizájnját megcsinálta. Tehát aki azt a dobozt megtervezte, azzal, hogy itt voltak éppen az ő művészeti tulajdonának, a copyrightjának a megsértéséről van szó, és hát legalább legyenek szívesek valamit ugye a Warhol jövedelméből számára is jutatni. És akkor az érdekes az volt, amikor ez egy jogi esetté válik, és ezzel, amivel az ember esztétaként vagy filozófusként elszórakozik, az az Istenem, hogy hát nagyon érdekes, hogy valami, ami nem látható rajta, azaz éppen az ő művészeti tulajdonsága, de mi azt mondjuk, hogy ezzel ő rendelkezik, és úgy kell néznünk, mintha látható lenne rajta a művészeti tulajdonsága. Most ezt az elméletet, ezt a magyarázatot, ezt egy bíróságon kell képviselni. Ez egy hihetetlen érdekes történet, tehát az, hogy hogyan tud a bíróság úgy érvelni, hogy annak ellenére, hogy semmi észlelhető különbség nincs a grafikus által tervezett doboz és az Andy Warhol által kiállított doboz között. Az Andy Warhol brillo doboza az műalkotás, a grafikusé, noham ő maga is művész, és erről neki bárcája van, és ő, mint művész, mint commercial artist, tehát mint designer, tervezte azt a dobozt. Ennek ellenére két különböző minőségű tárgyról van szó, következésképpen még Andy Warholé a műalkotás, az övé csak egy használati tárgy, tehát nem állíthatja azt, hogy Andy Warhol az ő szellemi tulajdonát bármilyen értelemben plagizálta volna. Sikerült, hogy ismét valahogy a bíróságon, ezt most nem tudom reprodukálni, de nagyon érdekesen sikerült ezt az érvem is ténylegesen keresztül vinni, ami azért elég fantasztikus, ha meggondoljuk, hogy a bíróságok általában szeretnek tárgyi bizonyítékokra hivatkozni, és a tárgyi bizonyítékok is mind azt erősítették meg, hogy semmi azonosítható különbség nincs X művész által tervezett doboz, illetve a Warhol által kiállított doboz között. Tehát, ha így volna, akkor lehet azt mondani, hogy voltak éppen a valóságos világunkat benépesítő tárgyak nem mások, mint látens művészeti tárgyak, amelyek csak arra várnak, hogy a hogy átlényegít, a művész átlényegítő gesztusára vág. Mert hát, ha meggondoljuk, ebben a pillanatban vált fontosá és érdekessé, mondjuk egy Marcel Duchamp, tehát a Duchamp-nak akár a, ugye, a híres forrása, akár a palackszárítója, akár a hólapátja, tehát magának a, ugye az objet trouvé, a talált tárgynak ready-made-ként való átminősítése, tehát a ready-made, a kész műalkotásként való átminősítése, ahol szemmel láthatom, az átlényegítő gesztus az, amely műalkotássá avatja a kiállítási tárgyá, majd igencsak áhított múzeumi gyűjteményi tárgyá, azt a közönséges palackszárítót, vagy hólapátot, vagy akár a pisszuár csészét, ami ugye a mai napig a kereskedelemben kapható, és mégis azt lehet mondani, hogy a kereskedelemben kapható palackszárító az nem azonos azzal a palackszárítóval, ami Duchamp-nak a műve. Hát, szóval ez egy nagyon komoly dilemma, és hát tényleg egy olyan analitikus filozófusra vár a tisztázása, mint Danto, aki elindul abból, hogy valahogy olyan viszony ez a valóságos világtárgyai meg a művészeti világtárgyai között, mint amilyen Augustinusnál a földi Jeruzsálem és az égi Jeruzsálem, a földi világ és a civitas dei viszonya. És hát ténylegesen azt lehet mondani, hogy vannak tárgyak, amelyeknél ebben az értelemben kettős állampolgárságról is beszélhetünk. Tehát, hogy ha a Duchamp kezében van, ha a Duchamp intenciójának tárgya, hiszen nem csinál vele semmit, tulajdonképpen azon tudod, hogy elküldi egy kiállításra a palackszárítót, akkor abban a pillanatban, mint egy másik állampolgárságával, tehát az égi Jeruzsálem bevaló állampolgárságával rendelkezik ugyanaz a palackszárító, ami különben egy közönséges tárgy. Vannak ilyen szélsőséges esetek, tehát ahol nem egyértelmű az azonosíthatóság, hogy akkor hova is tartozik egy tárgy, meg hogy így át is léphet egyikből a másikba és vissza, de azért alapvetően rendszerint egy ellentétről van szó abban az értelemben, hogy ahhoz, hogy a valóságnak egy eleme a művészet anyagává váljék, tehát mondjuk a brillodoboz vagy a palackszárító, ahhoz egy kognitív konszenzusra van szükség. Tehát a dologra vonatkozó ismeretek, elgondolások, képzetekben való megegyezésre, ami nem más, mint művészeti polgárjoggal való felruházás egy adott tárgynak. Most hogy történik ez a polgárjoggal, tehát a művészeti státusszal való felruházás? Ez a lényeg, ténylegesen egy státuszváltásról van szó, azért használja a transfiguráció, vagyis amit említett, Krisztus színe változásánál használnak, az átlényegülés, a színeváltozás fogalmat, Danto, hiszen az történik, hogy mi magunk előállítjuk az indokoknak, az érveknek azt a készletét, amely indokok a tárgynak az átlényegülését, a státuszváltását létrehozzák, egyfelől másrészt igazolják. Viszont ebből az is következik, hogy amit ugye a művészettörténészek mindig is mondtak legkésőbb Heinrich Wölfflin óta, hogy nem minden lehetséges minden időben, tehát ugye nem lehet posztimpresszionista képeket előállítani a 17. században, és nem lehet manierista képeket előállítani a 13. hogy ez az állítás abban az értelemben is újra fogalmazható, hogy nem minden tárgy lényegíthető át közönséges, a valóságból való közönséges elemből művészeti alkotásá, hanem csak az, amely az adott korban konszenzuálisan elfogadott indokok, érvek összefüggésében művészeti tárgyként írható le. Vagyis azt lehet mondani, hogy a művészeti világ, amiről Danto beszél, ez a művészeti világ, ez egy fogalmi tér, ez egy fogalmi logikai tér, nem egy tényleges, valóságos világ, ahol emberek egymással találkoznak, tárgyakat kiállítanak, műveket elolvasnak, hanem azoknak a predikátumoknak, azoknak a tere, logikai tere, amely predikátumok műalkotásokra vonatkoztathatók, alkalmazhatók, vagyis a bármely tárgynak a művészeti alkotásként való azonosításának a lehetőség feltételét, tehát a transzcendens feltételét, azt éppenséggel a művészeti világ létezése biztosítja. Tehát azt lehet mondani, hogy a művészeti világ, az, és ez fontos hangsúlyozni, hogy Dantónál ez egy fogalmi tér, egy logikai tér, a művészetileg releváns predikátumoknak a logikai tere. Most ez a logikai tér egyrészt előfeltételezi azt, hogy létezik a tárgyaknak egy művészeti, vagy művészethez tartozó osztálya. És azt mondhatjuk, hogy K osztálynak az elemeire T1-től TN-ig alkalmazható különböző predikátumok. És ez érdekes az, hogy ezek a predikátumok mindig ellentétpárok. Vagyis azt lehet mondani, hogy minden olyan tér, amelyik eleme K-nak, tehát minden olyan tárgyra, amelyik a K-osztálynak eleme, elmondható az, hogy értelmesen alkalmazható rá a művészetileg releváns predikátum pároknak az egyik tagja mindig és szükségképpen. Tehát mindegyikről el lehet gondolni azt, hogyha van ilyen predikátumunk, hogy P, hogy a P és nem P, hogy ez a tétár, amennyiben a művészeti világrendszer, amennyiben a művészeti tárgyak osztályába tartozik, akkor minden téről el lehet mondani, hogy ő vagy P, vagy azt tudom mondani, hogy téről, hogy ő P, vagy azt tudom mondani, hogy téről, hogy nem P. Hogy ez mit jelent konkrétan, rögtön világos, hogyha bármilyen művészeti alkotással kapcsolatban használok egy predikátumot, egy jelzőt, mondjuk azt mondom, hogy ez egy ábrázoló mű. Abban a pillanatban léteznie kell a művészeti alkotások halmazán vagy osztályán belül a nem ábrázoló műveknek, tehát a tisztán ornamentális műveknek. Ha azt mondom, hogy expresszív, hogy kifejező, akkor léteznie kell a nem expresszívnek. Ha azt mondom, hogy figurális, akkor léteznie kell a nem figurálisnak. Vagyis minden egyes újabb művészeti releváns predikátum, amely a művészeti alkotásokkal kapcsolatban megfogalmazódik, mindig szükségképpen magával hozza önmaga ellentétét is, és még fontosabb az, hogy miután itt egy logikai térről van szó, minden egyes művészeti újítás, abban az értelemben újítás, amely új jelzőt, vagyis új predikátumot visz bele a művészeti világba, egyben újra definiálja az egész eddig ismert művészet osztálynak, vagy halmaznak a minden egyes elemét. Ez valami, amit már korábban is ismertünk, ez az, amit Gombrich úgy fogalmazott meg az egyik írásában, hogy azóta beszélünk figuratív művészetről, amióta létezik absztrakt művészet. Mindaddig, amíg nem volt absztrakt művészet, addig csak művészet volt, ez a jelző pár nem létezett, de ez azt jelenti, hogy azóta, hogy van absztrakt művészetünk, az egész általunk ismert művészet történetében minden egyes tárgy tulajdonképpen felruházódott a nem absztrakt, vagyis figuratív minőséggel, egyfelől, másfelől pedig éppen a művészeti hagyományon belül felfedeztünk olyan tárgyakat, amelyeket most már nem egyszerűen ornamentálisnak nevezünk, hanem voltak éppen absztraktként írunk le. A legismertebb talán ilyen például, talán többen olvasták Heinrich Lützernernek a modern művészetről írott, magyarul is évtizedek óta hozzáférhető könyvét. Ő az, aki például elkezd azon elmélkedni, hát részben Boringer nyomán, hogy a 10. századi miniatúrák, ugye a Lindisfarne evangeliárium, a híres Bukowskis és így tovább, a végtelenül csavarodó indedíszeivel, az voltak éppen nem tisztán ornamentális alkotás, hanem absztrakt művészet volna. Vagyis akkor azt mondhatjuk, hogy kialakul egy ilyen sajátos stilisztikai mátrix, hogy ahány jelzőnk van, minden jelzővel kapcsolatban, ugye két oszlopban meg lehet mondani, igen, nem érvényes vagy nem érvényes rá az adott attribútum a tárgyra. És az azt jelenti, hogy minden egyes újítás 2004-en szeresére növeli a művészeti világban elgondolható tárgyak jellegzetességének az összességét. Vagyis azt lehet mondani, hogy mint egy retroaktíve gazdagodik, tehát visszafelé hatóan gazdagodik a művészeti világ, hiszen olyan minőségekkel ruházódnak fel a régebben készült tárgyak, amelyekkel korábban természetszerűen nem rendelkezhettek. Na most nagyjából ez a 64-es tanulmánynak ez volt a legfontosabb állítása, tehát az, hogy a művészeti világ egy logikai tér, ez tulajdonképpen predikátum párok összessége, amely logikai tér, mint egy azt a művészetelméleti elgondolást tartalmazza, amelyre hivatkozva bármely tárgyról eldönthető, hogy művészeti tárgy-e, avagy közönséges tárgy. Na most ennek a tanulmánynak nagyon nagy visszhangja lett, nagyon nagy hatása lett. Az egyik érdekes hatása az a George Dickey nevű amerikai esztéta, aki erre hivatkozva, éppen Dantóra támaszkodva hozta létre azt, amit a művészet institucionális vagy intézményi elméletének nevez, amelynek a dióhéjben a foglalata az az, hogy ja, vannak ezek a mindenféle tárgyak, és nincsen olyan tárgy, amely eleve művészeti tárgy lenne, hanem minden tárgy mintegy úgy lép színre, mint műélvezeti jelölt. Ugye, tehát a candidate for appreciation, tehát, hogy a műélvezet számára jelöltként fölkínálja magát, és a művészeti világ az, amelyik dönt arról, hogy elfogadja ezt a műélvezet adekvát alkalmas tárgyának, vagy sem. Na most a művészeti világot itt Dickey voltaképpen intézményes formában határozza meg, tehát a művészeti világot alkotják a kritikusok, a többi művész, a galériák, a múzeumok, az esztéták, a művészettörténészek mondjuk, akiknek a konszenzusa az, ami végsősorban dönt arról, hogy ez a jelölt megkapja-e a művészet státuszt, mitás státuszt, vagy nem. Vagyis azt lehet mondani, hogy egy kicsit vulgáris, de mindenesetre szociológiai értelmezését nyitotta Dickey a több könyvében a Dantóféle elképzelésnek, és ezt hívják a művészet intézményes elméletének. Na most ez ellen a Dantó nagyon tiltakozott, nagyon nem szerette, tehát már 92-ben írt egy tanulmányt, aminek az a címe, hogy The Art World Revisited, vagyis hogy újra ugye megnézzük, meglátogatjuk a művészeti világot, és újra elkezd foglalkozni ezzel a szemre megkülönböztetetlen tárgyak sorozatával, akkor most hogy tudjuk, hogy melyik műtárgy és melyik nem az. És azt mondja, azt elismeri, hogy a művészeti világ, mint egy sajátos logikai tér, az egy olyan indokló értelmező diszkurzus, amely mind diszkurzus intézményesült, de ez csak egy sajátos nyelvjáték, amely természetesen a nyelvjátékban résztvevőknek a megfelelő életformában való szocializációját előfeltételezi, a Wittgensteinhez hívem, és hogy ez a szocializáció egy olyan nyelvjátékban teszi otthonossá résztvevőket, amely nyelvjáték a nyugati hagyományban legalábbis, tehát az európai és általában a nyugati hagyományban alapvetően egy történeti diskurzus. Abban az értelme történeti diskurzus, hogy mindig feltételezi azt, hogy az időben megelőző az műalkotásról úgy lehet beszélni, hogy ez még ilyen, az időben későbbiről, hogy ez már olyan, tehát mindazok a predikátumok, amelyek művészetileg relevánsan alkalmazhatók, ezek az időben folyamatosan gazdagodnak, és a művészetről való beszéd annyiban az értelemben diskurzus abban az értelemben történeti, hogy a művészet releváns predikátumok szaporodásának a történetét írja le. Ezért lehet azt mondani, hogy minden egyes újító mű egyben művészet történetet csinál, nem csak úgy, hogy kiegészíti a művészet történetet, de vagyis, hogy újraírja annak az egészét. Ebből az is következik, hogy minden műnek a címzett közönsége, tehát amelyiket képes és meg kíván szólítani, az azokból a játékosokkal áll, akik ebben az azonosító játékban, nyelvjátékban részt tudnak venni, tehát az, akik azt tudják mondani, hogy X az művészet, mert, és akkor jönnek a megfelelő indokok. És hát 1993 tavaszán az Amerikai Filozófiai Társaságnak a konferenciája az Los Angelesben volt, és egy külön szekció foglalkozott a Dantóval, aki azt hiszem akkor lett 60 éves. Most nem emlékszem, de igen, 60 éves lett, ahol például ugye ott volt Dantó, ott volt Richard Wolfgang, ott volt Dicky, és elkezdtek ugye Dantóról beszélni, és a Dantó művészeti világkoncepcióját értelmezni, ahol a vita során Dicky azt mondta, hogy hát lehet, hogy ezek szerint ő az egész életművét egy félreértésre alapozta, mert hogy ebben az értelemben intézményi esztétikaként félreértette a Dantó koncepcióját, de ő ezt mindenképpen a maga elgondolását fönntartja. Érdekes az, hogy ez a diskurzus, mondjuk a Richard Wolfgang, a Dantó és a George Dicky között, ez a filozófián, az esztétikán belül zajlik, hát ez ilyen analitikus esztétika, tehát ahogy az angol száz filozófia hagyományban ezt műveli, és igazából nem reflektáltak arra a nagyon fontos kísérletre, amit ez a bizonyos Howard Becker képvisel, aki 1982-ben publikálta az Art Worlds, vagyis Művészeti Világok című munkáját, ugyanaz a Berkeley-be, tehát egészen közel. Most a Beckerről azt kell tudni, hogy ettől függetlenül is egy nagyon érdekes és jelentős szociológus, az úgynevezett chicagói szimbolikus interakcionista szociológiának az egyik nagyon fontos fiatalabb képviselője, egykor fiatalabb képviselője, hiszen azért jelen van már a szakmában a 60-as évek óta, tehát már nyilván nem fiatal. Azért egy nagyon érdekes figura, tehát egyrészt mint a szimbolikus interakcionizmusnak a iskolájában felnőtt ember, alapvetően abból indul ki mindenfajta szociológia elméletében, hogy a társadalmi tevékenység az emberek közötti együttműködésnek az eredménye, tehát mindig egy sajátos kooperatív tevékenységről van szó, amely kooperatív tevékenység többé-kevésbé megszilárduló, állandósuló hálózatokat hoz létre, tehát emberek közötti kapcsolatok hálóit, és ezekhez a hálókhoz igazodva tervezünk meg, és hajtjuk végre különböző viselkedés formáinkat. A Beckerről azt lehet tudni, hogy párhuzamosan azzal, hogy ő ugye szociológiát tanult, majd szociológiából doktorált, jazzzenészként is dolgozott. Tehát jazzzenész volt, és ez azért is nagyon fontos, mert az a könyv, amivel ő igazán, hogy is mondjam, legalábbis a szociológia belül világhírű lett, ez az Outsider címen jelent meg, tehát az Outsider-t nem lehet lefordítani, ez az Outsiderekről szóló munka, ahol a jazzzenészek marihuana fogyasztásától kezdve a címkézési elméletig, tehát azzal, hogy hogyan bélyegeznek deviánsnak valakit, aki a mindenkori kívülállókat, és ez hogyan válik egy sajátos csoportképző elemmé, és ez a csoportképződés hogyan képes egészen új szerepmeghatározásokat, önképeket és hasonlókat kialakítani, ezt ő nagyon szépen végig gondolta. És azon kívül fotóval is foglalkozott, tehát azzal is, hogy például a szociológia hogyan tudja a fotót, mint dokumentumot, mint adatot használni. Ez egy nagyon jó szociológus. Na most ő fölkapja a Dantónak a művészeti világokkal kapcsolatos elméletét, és ezt megpróbálja szociológiailag értelmezni. Az egyik legfontosabb különbség nyilvánvalóan az, ami már a címből is látható, hogy eleve plurális művészeti világokkal számol. Tehát eleve többes számban beszél művészeti világokról. Számára magától értetődő az, hogy attól függ, hogy milyen médiumban dolgoznak a művészek, tehát hanggal, tömegekkel, fizikai anyagokkal, nyelvvel és így tovább, létrejönnek ezen médiumok körül, sőt néha egyes műfajok körül jellegzetes interakciós hálózatok, kooperatív hálózatok, amelyek egy-egy elkülönülhető világot alkothatnak. Egyrészt tehát a médiumok, a műfajok szerint, másrészt nem kevésbé fontos a magának, az alkotóknak a státusza, az alkotók és a közönségük viszonya szerint kialakuló, elkülönülő világok. Nyilvánvaló, hogy a populáris kultúrában más jellegű alkotónak és közönségének a viszonya, a népművészetnek ismét más jellegű, más az amatőrnek a viszonya, a közönségéhez és más az akadémikusan képzett művész, és így tovább. Tehát ő előbb azzal számol, hogy a művészeti világból több van. Ebből az is következik, hogy ő a művészeti világot, ha nem is annyira formalisztikusan, mint a Dicky, de szintén egy társadalmi hálózatként határozza meg. A kooperatíve összekapcsolódó tevékenységek hálózataként, és abból indul ki, olyan definíciót ad, hogy a művészeti világokat azok az emberek alkotják, akiknek tevékenységére szükség van azon jellegzetes művek előállításához, amelyeket egy-egy adott világ, s talán még más világok is művészetiként határoznak meg. Vagyis két fontos mozzanat. Egyrészt az, hogy mindig egy-egy művészeti világ egy ténylegesen létező emberek alkotta, emberek, intézmények, csoportok alkotta hálózat van, és ezen belül zajlik a művészetként meghatározó, azonosító nyelvjáték. Mindig egy-egy világra vonatkozik a művészetként való meghatározás. A másik nagyon fontos dolog ennek a kooperatív tevékenységnek a hangsúlyozása, vagyis az, hogy magát a művészeti világot nem pusztán művészek és közönségük tartják fel, hanem még rengeteg egyéb ember és szereplő van itt. Érdemes arra gondolni, hogy akkor, ugye az ő, mondjuk vegyünk egy ilyen példát, ahhoz, hogy egy festmény létrejöjjön, ahhoz szükség van emberekre, szakemberekre, akik magát a vásznat előkészítik, preparálják, a vakrámákat készítik, mindazok a művészellátó boltokra, ahol ezeket az anyagokat kapni lehet, akkor szükség van műtermekre, szükség van kiállítóterekre, azokra akár galéria tulajdonosokra, akár kurátorokra, akik a kiállításokat megszervezik, akik azután a kiállításoknak a mondjuk a reklámját, a hirdetését megtervezik, lebonyolítják, nem tudom én, a vernizázsra gondoskodnak, pogácsáról és borról, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy rengeteg sok embernek az együttes és egymáshoz kapcsolódó tevékenysége az, amely ilyen értelemben lehetővé teszi egyáltalán a műalkotások létrejöttét. Hajlamosak vagyunk ezt a külsődleges és mellékes tényezőnek tekinteni, holott rettenetesen fontosak, kezdve ott, hogy mekkora lehet egy műalkotás. Ja. Egyáltalán nem magától értetődő az, hogy mondjuk egy festménynek a mérete lehetőleg ne haradja meg a 8x6 métert, már ez is különös gondokat okoz, hát gyakorlatilag a kiállítótermeknek, a galériáknak vannak úgynevezett nyílászárói, ajtajai, ami azon nem fér be, az nem állítható ki. Ja, voltak olyan problémák éppen a minimál art idején, akár Serrával, akár más minimalista szobrászokkal, hogy olyan súlyos tárgyakat hoztak létre műalkotásként, hogy beszakadt a galéria födéme, ami azt követi, bizonyos méreten felül, vagy bizonyos súlyon felül nem lehetséges a művészeti világba való integráció ilyen tárgyaknak, ha szemmel láthatólag, vagy elvileg azt gondolná az ember, hogy ilyen külsődleges szempontok nem játszhatnak szerepet. Igenis szerepet játszanak, mint ahogy már erről talán volt is szó, a 19. század eleje óta létezik az a fajta nagyméretű történeti festmény, amit eleve azzal a hátsó gondolattal festenek, különösen Franciaországban, de nem csak ott, hogy majd az állam megveszi a vidéki múzeumok számára, hiszen nyilvánvalóan semmilyen más funkcionális összefüggésben helye nem lehet. Na mostan a művészeti világok tagjai ugye közös gyakorlatban és a gyakran általánosan használt termékekben testet öltő konvencionális elgondolások, tehát tulajdonképpen konvencionális, konszenzuális elgondolások egy készletére támaszkodnak akkor, amikor összehangolják a tevékenységüket. Hogyha minden egyes kiállítással kapcsolatban az olyan elemi kérdéseket, mint hogy mi az anyaga a tárgynak, mi a mérete, milyen megvilágítás szükséges, ezekkel kapcsolatban bizonyos paraméterek léteznek. Ezek a paraméterek ismertek, ezek azok, amelyekről tárgyalni lehet. Ha olyan újfajta szempontok jönnek be, hogy milyen fajta hangkulissza szükséges mondjuk szobrok kiállításához, ez egy olyan problémát jelent, amelyre mondjuk például a kiállító tereknek a többsége nincsen felkészülve, ami nem jelenti azt, hogy ilyenfajta újítások nem vezethetők be, de azok azt jelentik, hogy ez éppen ezeket a konvenciókat újra kell gondolni, újra kell tárgyalni, illetve a már létező, a cselekvéseket és az együttműködés szabályozó konvenciókhoz kell kapcsolni tudni az új elemet. Vagyis valamely művészeti világot úgy képzelhetünk el, mint a résztvevők közti együttműködési kapcsolatok kialakult hálózatát. A művészek a művészeti világ résztvevőinek csak egyik alcsoportját alkotják. Nagyon fontos az, hogy a művészeti világ az nem egy sajátos szervezet, tehát mint mondjuk egy vállalat, nem is egy jellegzetes struktúra, mert egy folytonosan változó hálózatról van szó, amelynek éppen a határai igen elmosódottak. Most magát azt a művészeti világ fogalmat, hogy ki használta először, aki először használta, az nem is a Dantó különben, hanem egy John Alloway nevű műkritikus, akit ha valaki találkozott a nevével, az ott találkozhatott vele, hogy az 50-es évek végén Londonban volt egy nagyon híres kiállítás, aminek az volt a címe, hogy Future is Now, vagyis a jövő most van, és ez volt az első pop art kiállítás. És hát innen is datálják magának a popártnak, mint művészeti trendnek a kezdetét, és ezt az Elové rendezte, majd átelepült Amerikába, és ő írta meg az először a tanulmányt a művészeti világról, ahol ő a művészeti világot kicsit hasonlóan a Beckerhez, mint a művészetről beszélő emberek kapcsolatának a hálózatát írta le. Na most, hogyan működnek a művészeti világok? A művészeti világok ugye arra késztetik a tagjaikat, hogy olyan újításokat vezessenek be, amelyeket azután vagy befogadnak, vagy nem. Ugye ezeknek az újításoknak egy részével mi történik? Vagy megteremti a maga saját kis világát, tehát egy új trendként, egy új műfajként, egy új ágazatként létrehozza a maga művészeti világát. Vannak olyanok, amelyek csak évek múltán, vagy több generációval később nyernek befogadást, és vannak ismét olyanok, amelyek egyszerűen csak érdekes furcsaságok maradnak, és sohasem integrálódnak a művészeti világba, mint hálózatba. Most minden művészeti világ él ezzel az azonosító formulával. Azt kell látnunk, hogy valamilyen tárgynak műalkotásként való azonosítása tulajdonképpen egy ilyen megtisztelő címmel, egy megbecsülő címmel való felruházás, egy elismerő megjelenés, amelynek a kérdés az, hogy ki dönt voltaképpen ezeknek a megjelöléseknek az alkalmazhatóságáról. Ez az, amit Dantó nem különösen firtat, de ami már egy szociológiai megközelítésben sokkal inkább érdekes, hogy ugye voltaképpen kialakul egy esztétikai ítélet egy adott tárgynak a becsességéről, esztétikai értékéről. Ezt az esztétikai ítéletet a művészeti világ mindegy közösen, kollektíve hozza létre. Tehát mindegy a résztvevők az interakcióikban, az egymással való érintkezésekben, tárgyalásaikban, beszélgetéseikben, segítségnyújtásaikban, így tovább, kölcsönösen győzködik egymást, kölcsönösen meggyőzik egymást arról, hogy az adott esetben műalkotásokról, méghozzá érvényes műalkotásokról van szó, ők maguk itt kollektíve érvényes műalkotásokat állítanak elő. Hogy voltaképpen, hogyan is határolódik le egy művészeti világ, azt lehet mondani, hogy egy adott művészeti világot a benne érvényes konvencióknak az ismerete határol le, tehát azok tartoztak a hálózathoz, akik az adott tevékenységgel kapcsolatos konvenciókkal tisztában vannak, vagyis az a képesség, hogy valamely közönséges anyagot vagy tárgyat művészeti anyagnak lásson az ember, ez különbözteti meg például a potenciális közönségnek a tagjait, egy adott kultúra amúgy jól szocializált tagjaitól. Tehát mondjuk, ha nem tudom én, Magyarországon valaki, aki tökéletesen tisztában van, mondjuk a híradás technikai eszközök miben létével és használatával, és probléma nélkül hazamegy, és távkapcsolóval bekapcsolja a tévéjét, és egyáltalán internetet használ, és így tovább, de bemegy egy kiállítóterembe, és ott azt látja, hogy föl van állítva négy monitor, és a négy monitoron némi eltolódással ugyanazt a történetet nézheti négyszer, és úgy dönt, hogy ő ezt látja, hogy ez monitor, meg az tévé, de ez nem művészet, az azt jelenti, hogy ő magának a magyar 21. századi kultúrának egy jól szocializált, tehát abban magát ismerő tagja, de nem része annak a művészeti világnak, amely például a videóművészetet, vagy a videóinstallációt, mint egy sajátos művészeti formát határozza meg. Ezek a konfekciók hogyan jönnek létre? Éppen az együttműködő gyakorlatban a felek, a tagoknak, a résztvevőknek folytonosan egymáshoz kell igazodniuk, és a gyakorlatuk változásaihoz is igazodniuk kell, és ehhez folyamatosan alkalmazkodnak, és ebben alkalmazkodás során jönnek létre a konvenciók, tehát azt is jelenti, hogy azok a konvenciók, amelyek a megegyezést, az egyetértést szabályozzák, ezek csak a tényleges részvétel gyakorlatában sajátíthatók el. Na most, hogy milyen konvenciókról van szó, nagyon sokféle, de látványosan ide tartozik az esztétikai érvek, az esztétikai elvek és az esztétikai ítéletek is. A művészeti világok ahhoz, hogy működjenek, ehhez azért nem csak esztétikai elvekre és ítéletekre van szükség, nagyon fontosak, de szükség van mindenféle erőforrásokra és erőforrások mozgósítására is. Egyrészt pénzre, ugye ez elég nyilvánvaló, tehát magának ennek az elég kiterjedt személyi állománynak az újratermelésének, létfenntartásának a biztosítására, másrészt nagyon fontos, vagyis egy támogató személyzetre, mondjuk így, tehát a bizalomra és kölcsönös ajánlások rendszerére. Tehát ha azt lehet mondani, hogy egy-egy művészeti világon belül ugye megjelenik egy tárgy, amely tárgy ugye jelölt arra, hogy művészeti alkotás legyen, voltak éppen a művészeti alkotásként való meghatározás nagy mértékben az adott művészeti világban együttműködő embereknek a kölcsönösen kifejezett és élvezett bizalmának is a függvénye. Tehát akikkel együttműködő kapcsolatban vagyok, és azok beállítanak hozzám egy tárgyat, és azt mondják, hogy ez pedig az én legújabb művészeti alkotásom, akkor ha van egy előzetes együttműködési tapasztalat, abból fölépíthető volt, fölhalmozható egy olyan bizalmi tőke, amely lehetővé teszi azt a fajta megelőlegzését az esztétikai ítélet jövendőbeli változásának, ami az együttműködésben képessé teszi a többi résztvevőt arra, hogy kockáztasson. Tehát kockáztassa azt, hogy ez az azonosító állítás, hogy ez a X dolog, ez egy műalkotás, ez oly mértékben sérti vagy felborgatja az eddig elfogadott konvenciókat, hogy a releváns közönség, az adott művészeti világ releváns közönsége nem fogadja el ezt az állítást, és ebben az értelemben furcsaság, vagy egyszerűen egy kiselejtezett tárgy az, ami a kezünkben marad. Nagyon fontos része a művészeti világnak az alkotókon és a kritikusokon, vagyis az esztétikai érvényes, legitim esztétikai ítélet megfogalmazóin túl azok a személyzet, azok az emberek, szervezetek, hálózatok, amelyek a műalkotások forgalmazásával, vagy terjesztésével foglalkoznak. Voltak éppen a művészeti tevékenységet gazdaságilag, éppen ezek a terjesztő hálózatok integrálják egy-egy társadalomnak a vérkeringésébe, és az érdekes az, hogy miután itt egy gazdasági integrációs folyamatról van szó, azt jelenti, hogy minden a kreatív tevékenység voltak éppen nem rendszeres, nem igazán kiszámítható, ugyanakkor mindenfajta gazdasági forgalmazó tevékenység viszont racionális kalkulálhatóságot igényel, egy sajátos közelítésre van szükség, vagyis az ingadozó és kiszámíthatatlan tevékenységet valamilyen értelemben mégis racionalizálni kell ahhoz, hogy ezekbe a terjesztési hálózatokba bekerülhessen. Egyrészt azt veszük észre, hogy több terjesztési hálózat is kialakul. Ugye a legmagától értetődőbb az, amikor mondjuk van egy ünnep magas kulturális, van egy tömegkulturális, meg van egy olyan middle brow, olyan se nem popkulturális, se nem elitkulturális, hanem a önmagát műveltnek valló közép- vagy felségfokú végzettségű, kultúra iránt érdeklődő emberek számára készített létező terjesztői hálózat. Van a naív művészeknek egy rajongói, vagy vásárlói, vagy gyűjtői köre, van a népművészetnek ilyen köre, tehát különböző terjesztési hálózatok jönnek létre a alkotások számára, és mindegyik terjesztési rendszer egyben rányomja a maga bélyegét is a benne forgalmazott művekre. Mindegyiknek megvannak a maga szakmai elfogultságai arra vonatkozóan, mi az, amit érvényes műalkotásnak tart. És érdekes az, hogy sok terjesztési rendszer van, de aki azzal kísérletezik, hogy a bevett terjesztési rendszereken kívül próbáljon érvényesülni, próbálja a műveket eljutatni a potenciális közönséghez, azaz, aki amatőrnek minősül. Tehát lehet az ember még olyan alternatív is, a lényeg az, hogy legyen valamilyen hálózat, valamilyen támogató háttér, amely művészetként, esztétikailag értékesként, fontosként, újítóként, bármilyen módon ismeri el az ő tevékenységét, a tevékenysége termékét. Tehát ez a fajta művészetként való azonosítás egyéneknek a konszenzusára támaszkodhasson. Az viszont, aki mögött nincsen egy ilyen megtámogató terjesztési rendszer, egy ilyen hálózat, az, aki egyértelműen amatőrnek minősül, és komolytalannak. Na most, egy modern művészeti világban a mecenatúrának a rendszere is átalakul ahhoz képest, amit ugye a történeti formákból ismerünk, tehát ez nem annyira egy személyes viszony. Ugye mindenki teszi a maga dolgát, a műkereskedők bemutatják a műveket, a kritikusok azok megindokolják, hogy miért érvényes ez az azonosító állítás, egyfelől, tehát hogy miért művészeti tárgy, tovább, hogy miért elfogadható és miért értékelhető ez a művészeti tárgy. A kereskedők igyekeztek arra, hogy a felbukkanó látogatókból, kiállítás látogatókból, műélvezőkből gyűjtőket csináljanak, mert a gyűjtők azok, akik aztán magabiztosan és büszkén demonstrálják az ízlésüket és az ízlésükből fakadó választásaikat, és ebben az értelemben segítenek a kialakuló új mércéknek is a stabilizálásában. Természetesen létezik éppen a kiállítás, a képzőművészeti alkotásokkal a múzeum, ami ebben az értelemben a forgalomnak, a terjesztésnek egy sajátos végpontját jelenti, mert abban a pillanatban, hogy bekerül egy tárgy a múzeumba, akkor általában onnan már nem kerül ki. Amikor erre mégis sor kerül, ugye volt az egy híres nagy botrány, volt egy olyan 10-15 éve, amikor a Guggenheim Múzeuma kezdett a csőd szélére kerülni, és az új igazgató a pénzügyi nehézségeken úgy próbált urrá lenni, hogy egyszerre fogott bele látványos fejlesztésekbe, egyfelől, másfelől adott el igen nagy mennyiségben tárgyakat a múzeumnak a raktáraiból, és akkor ezt egy hallatlan és kulturálisan képviselhetetlen gesztusnak tartották, hiszen a múzeum az, ami valamilyen módon ilyen végső nyugvóhelye sírhelye a műalkotásoknak. A múzeum az, amely voltak éppen a kánonnak, a mindenkor elismert tárgyak korpuszának a mintakollekciója, az a mérce, amelyhez képest az egyes művészeti világok is meghatározzák a maguk standardjait. De nem csak ez a fajta terjesztési ágazat létezik, mert maguknak a kulturális iparágaknak, tehát a úgynevezett tömegkulturális ipari ágaknak egy egészen más rendszerhez kell igazodniuk. Ugye kiszámíthatatlan a közönségük, és éppen ezért az alkotók is és a forgalmazók is mintegy megkonstruálnak egy képzelt közönséget a legkülönbözőbb módon szerzett információtörekékekből. Tehát például teljesen mindegy, hogy miten közvéleménykutatást, eladási statisztikát, nézőszámot próbálnak használni arra, hogy meg tudják jósolni azt, hogy voltak éppen mi az, ami a közönségnek tetszeni fog. De alapvetően kiszámíthatatlan a kulturális iparágaknak a területén a terjesztésnek a sikeressége, és ezért nagyon érdekes módon egy hihetetlenül innovatív területté vált az ünnep tömegkulturális iparágak, amelyeket rendszerint, mint a magas kultúra innovációinak parazitáit szoktak beállítani. Éppen azért, mert míg a magas kultúrában vannak valamelyes, viszont jól körülhatárolt konvenciók, amelyhez képes határozható meg, hogy milyen az az újítás, amely érdeklődésre vagy sikerre számíthat, a populáris kultúrában ez kevéssé van meg. Éppen ezért a kulturális iparágak azt mondja Becker, az égvilágon mindenkit arra ösztönöznek, hogy valamilyen ötlettel álljon elő, mindegy, csak sorozatosan ötletekkel álljanak elő, majd ezeket felkapják, kidolgozzák és terjesztik, vagyis az innovációnak a költségei tulajdonképpen áthárítják az alkotókra. Csak hogy mivel a művészek nem ismerik a közönségüket, senki sem ismeri a közönséget, mindig a közvetlen szakmabelieknek, illetve a terjesztőrendszer vezetőinek a visszajelzéseire és az ítéleteire támaszkodnak akkor, amikor megpróbálják megjósolni, mi az, ami a közönségnél sikert arathat. És nagyon szépen végigmegy Becker ebbe a művészeti világokról kialakított koncepciójába, abban, milyen típusai vannak a művésznek, az integrált szakembertől a csodabogáron át a naív művészig és az önjelölt zseniig. Ami nagyon érdekes az az, hogy voltak éppen mind jelent a művészek az alkotók számára ez a bizonyos azonosító állítás, tehát az, hogy X tárgy az művészeti tárgy. Erről azt mondja Becker, ezt még felolvasom, hogy a művészet megjelölés az egyszerre nélkülözhetetlen és felesleges erőforrás a kérdéses művek alkotói számára. Nélkülözhetetlen, mert aki azt gondolja, hogy a művészet jobb, szebb és kifejezőbb annál, ami nem művészet, és ezért művészetet akar csinálni, és azt akarja, hogy munkáját művészetként ismerjék is el, hogy hozzájuthasson a művészetnek biztosított erőforrásokhoz és előnyökhöz, az nem válthatja valóra tervét, ha az adott esztétikai rendszer és magyarázói, illetve alkalmazói megtagadják műveitől ezt a megjelölést. Ebben az értelemben nélkülözhetetlen ez a megjelölés, de felesleges is, mert még ha ezek az emberek azt mondják is, hogy nem művészet, amit csinál. Egy más név alatt és egy másik kooperáló művészeti világ támogatásával rendszerint az ember mégis folytathatja ugyanazt a munkát. Vagyis amire a Danto koncepciója nem ad lehetőséget, és ami ténylegesen megfigyelhető folyamat a kulturális jelenben, az az, amit itt úgy fogalmaz meg Becker, hogy egyrészt nélkülözhetetlen, hogy művészetként ismerik el, másrészt felesleges is. Mert hogyha nem ismerik el művészetként az adott hálózatban, mindig lehetséges egy másik hálózatot találni, vagy akár egy másik hálózatot létrehozni, amely éppen azok köré, a standardok köré szerveződik, amelyekben művészetként ismerhető el, és ismerszik meg az adott tárgytípus.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. művészetszociológia. 8. befejező előadás. A művészettörténet vége. A felvétel 2004 tavaszi félévében készült.